Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja. A mai adásban ismét a mesterséges intelligenciái lesz a főszerep. Először lesz egy rövid támogatói interjú Dalos Kovács Gabriellával, aki a Forage csoporton belül a mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektek menedzselésével foglalkozik. Aztán pedig itt lesz velünk Tosoki Dániel, az AI Motiv szimulációs csapatának termékigazgatója is, akivel az önvezető autózás helyzetéről fogunk beszélgetni. Szó lesz a szektor előtt álló kihívásokról, illetve arról is, hogy mikor lesz olyan autónk, amiben elég csak beülni, és akár könyvet is olvashatunk a hátsó ülésen. Na de előtte, szokás szerint Dorinával átbeszéljük az elmúlt időszak legizgalmasabb vállalkozási híreit. Mit hoztál ma, Dorina?
Én először azt szeretném tőled kérdezni, hogy te szoktál-e hirtelen felindulásból vásárolni, amikor mondjuk rossz kedved van?
Hát ez kevésbé jellemző, inkább ugye az a jellemző, hogyha éhesen megyek közértbe, az nagyon veszélyes, mert a fél fizetésemet ott hagyom.
Akkor hasonlóan gondolkodtunk, én is most a téma kapcsán azon gondolkodtam, hogy én mondjuk mi az, amit könnyebben veszek meg, hogyha rosszabb kedvem van, és én is a kajáig jutottam, hogy akkor mondjuk nincs kedvem főzni, és sokkal szívesebben veszek valami kész kaját. Meg én például még inkább ilyen mozi jegyre szoktam költeni, meg mindig azon gondolkodom, hogy el kéne utazni, de az mondjuk már egy nagyobb kiadás.
Az nem egy olyan, hogy így hirtelen eldöntöd és mész, igen.
Viszont a CNN most közölt egy cikket a doom spending jelenségéről, ami ugye azt jelenti, hogy amikor az ember...
hangzik, igen.
Hogy amikor az embereknek rosszabb kedvük van, vagy mondjuk szoronganak a jövő vagy a világ sorsa miatt, akkor sokkal könnyebben költenek, ami most így az amerikai választások miatt nyilván aktuális lett. És ennek az az oka, hogy ilyenkor kevésbé érzik azt az emberek, hogy van kontrolljuk a fölött, hogy mi történik a világban, és ezért az ilyen pillanatnyi örömforrásokat keresik, és akkor mondjuk könnyebben megvesznek egy táskát, mert akkor annak néhány napig örülnek, és...
Elfelejtik a világbaját.
Állítólag igen, én mondjuk irigylem őket, hogy ez ilyen könnyen megy.
Egy táskával ennyit el lehetne érni, igen, az tök jó lenne.
Viszont ennek az az érdekessége, hogy ez mindkét irányban működik, tehát azok is szívesebben költenek olyankor, amikor ilyen nagy változások történnek a világban, mint például egy amerikai választás, akik egyébként örülnek az ilyen híreknek, mert mondjuk jelen esetben a Trump támogatók például elégedettek a gazdaságpolitikával, és azt gondolják, hogy jobban biztonságban vannak, és ezért...
Tehát elköltetik a pénzüket, úgyis lesz más.
Igen, meg kb. Ilyen ünneplésként vásárolnak többet, viszont ez nyilván az anyagi helyzettől függ, hogy mekkora mértékű egy-egy ilyen impulzív vásárlás, de nekem például az jutott eszembe, hogy vajon ez játszódhatott el Elon Muskban, amikor megvette a Twittert, hogy nagyon szorongott, és gyorsan...
Be fog jönni.
Meg van ez a mém, hogy mi mindent hajlandók a férfiak inkább megcsinálni a helyet, hogy elmennének terápiára, és ez Elon Muskról is volt egy ilyen, hogy
inkább megvette
a férfiak hamarabb veszik meg a Twittert. De az is kiderült, hogy létezik olyan foglalkozás, hogy pénzügyi terapeuta.
Amúgy ez csinál pontosan?
Tanácsokat ad, hogy hogyan egyeztesd össze az érzelmeidet a pénzügyeiddel. Egyébként ez milyen szórakoztató lehet, hogy valaki beül és elsírja, hogy éppen mire költött bánatában, és...
Vagy örömében.
Vagy örömében, és akkor te meg csak így keresztbe tett kézzel ülsz, hogy hát, igen.
Ezt átgondolhattad volna Joe jobban is.
Igen. Mert hogy volt egy ilyen nyilatkozó ebben a cikkben, és ő például oda vezette vissza ezt a doom spendinget, hogy amikor ilyen nagy világpolitikai történések vannak, akkor az emberek nyilván több hírt olvasnak, több időt töltenek az interneten, és akkor is gyakrabban találkoznak közéleti tartalmakkal, hogyha nem kifejezetten keresik ezt. Márpedig, hogyha több időt töltenek az interneten, akkor több hirdetést is látnak, és az online vásárlással ez ilyen különösen egyszerű. Szóval mondjuk görgeted a Facebookot, látod, hogy még egy államot behúzott Trump, és következő hirdetés egy táska, akkor könnyebben megveszed.
Akkor simán egyből rákattintok, igen.
Esetleg egy repülőjegye. Viszont volt egy tanácsa azoknak, akik azt érzik, hogy túl sokat költenek a keresetükhöz képest bánatukban. Van ötleted, hogy mi volt a tanács?
Ne költsenek annyit.
Majdnem ennél egy fokkal kifinomultabb, de tényleg csak egyel. Internetez kevesebbet, és menj kirándulni. Menj ki a természetbe.
Az is tud drága lenni ám. Oda el kell jutni. Kell kaját venni. Hazafelé esetleg egy étterembe megállni, hiszen elfáradtál a
na
nagy
igen,
túrázásban.
Itt visszafogni valószínűleg, hogy csak csomagolod a szendvicset.
Lehet. Hát igen, ez szokott kevésbé menni. Bár az tény, hogy azért, mert rossz kedvű voltam, még sose vettem táskát, elutazni se utaztam el, pedig azt mondjuk valószínűleg többször megtettem volna.
Minden esetre ezt a kirándulós tippet, ezt megjegyzem a következő választásokra. Az a szerencsénk, hogy nálunk mondjuk tavasszal van, és akkor szívesen akkor nem megy ki az ember jobb, az erdőbe, mint novemberben.
És amúgy én is az amerikai választásokhoz kapcsolódó témát hoztam.
Na hát.
Tök jó, hogy fel is vetetted a Elon Muskot és a Twittert különben, mert amit én találtam, az számomra egészen megdöbbentő volt, hogy nem az, hogy Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást, hanem hogy ezután olyan szinten kilőttek a tőzsdék, hogy a világ 10 leggazdagabb emberének vagyona 24 óra alatt 63 milliárd dollárral, azaz forintban kifejezve 24 ezer milliárd forinttal nőtt 24 óra alatt. Ennek oka viszonylag egyszerű, Trump a kampányában úgy nyilatkozott, hogy egyrészt adócsökkentéseket vezetne be, meghosszabbítaná néhány meglévőt, és ígért olyat is, hogy egy csomó területen egyszerűsíti majd az előírásokat, szabályokat. Ezt pedig igencsak meghálálták a befektetők. Na de visszatérve Muskra, aki ugye, ahogy említetted, annó megvette a Twittert, és ezen azért elég hangos kampányt folytatott ugye Trump mellett, és igazából nem csak itt, hanem 130 millió dollárt is beletolt a kampányba.
Apró pénz neki.
Hát neki különben az, de abszolút megtérült neki, ugyanis ő volt az, aki egy nap alatt 26,5 milliárd dollárt keresett, tehát a befektetett pénzének a 203-szeresét kapta vissza 24 óra alatt. Ebből persze benne van az, hogy például a Tesla árfolyama az 20%-kal nőtt egy nap alatt, azóta különben még 10-et rátett, tehát hogy újabb elég súlyos milliárdokkal gyarapodott jó Elonunk. Úgyhogy igazából jó kell helyezkedni, ez jól látszik az egészen.
Emlékszem, amikor még jó pár hete arról beszélgettünk, hogy a Trump közösségi médiájának a részvényei aszerint változnak, hogy épp hogy áll a közvéleménykutatásokban.
Ezt jó, hogy felhoztad.
Elég kritikus voltam vele szemben, de hát így ezt van. Elhamarkodtam.
Különben, ami tök érdekes, hogy a Trump média részvényei is megugrottak, meg pedig 35%-ot. Ez különben azt jelenti, hogy a Trump ezzel 5 milliárd dollárra gazdagodott. Csak úgy, mert miért ne, ez mindig jól jön a Fehérházba, hogyha kell plusz függönyt.
Hát mondjuk
venni.
A karácsonyi dekorációra. Ja, azt
van.
Mondjuk idén még nem ők csinálják, de
azt idén még
jövőre
nem
még pucosabb
így van,
lesz.
Így van. Na mindenesetre úgy emelkedett ugye 35%-ot, hogy igazából ugye annak akkor volt értéke, amikor Trump nem beszélt, ki volt tiltva a Twitterről, Facebookról, stb. És ez volt az egyetlen közösségi média, ahol meg tudott szólalni. Azóta már visszatért a Twitterre, ugye Elonnak hála. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy ennek mi lesz a jövője, de egyelőre úgy néz ki, hogy látják benne, hogy még lesz haszna.
Még nagy szerencse egyébként, hogy Trump arra alapozta a kampányát, hogy megélhetés, és majd mennyivel jobb lesz a kisembernek, és egy nap alatt a milliárdosok vagyona az így annyival növekszik, amit ennek felfoghatatlan összeg.
Ez így van különben, de az, hogy Trump mit mondott a kampányban, azt azért illik helyén kezdeni. Hát emlékszünk, amikor legutóbb megnyert, akkor ugye milyen szép kerítést ígért a mexikói határ mellé, meg azért jó pár más ígérete is volt, amit úgymond azóta is, hát a várunk, az talán erős túlzás, de várjuk a beteljesülését. Na de visszatérve a cégek értékére, nem csak a Tesla, hanem például az Nvidia is elképesztően nagyot nőtt, például az AI megoldásokat segíti ugye a chipjeivel, és ugye az, hogy például ennyi pénz állt hirtelen a Teslahoz, akár azt is segítheti, hogy az önvezető autózás el tudjon terjedni, ezt pedig hamarosan egy hosszabb interjúban is kielemezzük, de előtte jön még egy támogatói tartalom arról, hogyan tudják a vállalkozások használni a mesterséges intelligenciát a mindennapi működésük során. Tartsatok velünk! És akkor, ahogy ígértük, itt is van velünk Dalos Kovács Gabriella, aki a 4iG csoporton belül a mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektek menedzselésével foglalkozik. Szia!
Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek!
Ha az elmúlt két évet nézzük, akkor kis túlzással kijelenthetjük, hogy csapból is azt folyik, hogy mennyi mindenre lehet használni a mesterséges intelligenciát, ugyanakkor egyre több akadályt is látunk mostanában, elég csak arra gondolni, hogy amikor nem sikerül valamit megértetni a ChatGPT-vel. Mennyire kell tartani attól, hogy mindent meghódít a mesterséges intelligencia, és mi az, amire jelenlegi tudásunk szerint soha nem lesz képes?
Először is fontos megérteni, hogy a mesterséges intelligencia jelenlegi formája még messze van attól, hogy mindent meghódítson. Nagyon jól teljesít, nagy adathalmazok kapcsán, adatbázisok gyors elemzése kapcsán, mintázatok felismerése tekintetében. Olyan feladatokban, amik egyértelmű szabályok vannak meghatározva, egyszerűen megoldható gépi gondolkozás alapján. Hasznos a természetes nyelv megértésében, fordításákban, természetes nyelvi anyagok generálásában, szép mondatokat, helyes mondatokat állít elő. Tartalomgenerálásban örömére válik a marketingeseknek, gyönyörű képeket, zenéket lehet vele generálni. Alapvető korlátai viszont, hogy nem rendelkezik megértéssel, intuícióval, kreativitással, olyan dolgokkal, amit az ember képvisel saját maga. Nem képes kontextusfüggő döntésekre, erkölcsi, etikai megfontolásokra, ezért ezek a döntések mindig az ember kezében maradnak szerintem a jövőben, és most is. Komplex tárgyalási helyzetekben, stratégiai döntésekben, ahol sok bizonytalansági tényezőt kell figyelembe venni, hosszú távú hatásokra kell figyelni, azokat kell mérlegelni, azt gondolom, hogy itt még mindig az ember kezében marad a döntés, hiszen ezeket a döntéseket nem bízhatjuk gépekre. Mesterséges intelligencia hype-al kapcsolatban, azért ha visszatekintünk egy kicsit, a mesterséges intelligencia alapköveinek letétele már 1950-es évekre nyúlik vissza, amikor a számítástechnika alapvetően fejlődésnek indult. Az első konferencia 1956-ban volt, ez a híres Dartmouth konferencia, itt kezdték el az alapelveket kidolgozni. ChatGPT-re visszatérve, utalva, az első nyelvi modellek 2013-ban jelentek meg, nem a ChatGPT volt az első, hiszen a Google Bert is a piacon volt már akkor. A ChatGPT népszerűségével kapcsolatban talán azt lehet mondani, hogy nagyon felhasználó barát volt a felület, amit lehetett használni, szélesebb körű közönséget el lehet vele érni, ingyenes megoldás állt rendelkezésre minden korosztály részére, ezért elterjedt ez a rendkívül felhasználóbarát interfész, jó minőségű szövegeket lehet generálni vele, szép képeket gyárthatunk, szép szövegeket ír, remek hangokat lehet előállítani általa. Így az embereknek a mesterséges intelligencia kapcsán leginkább a ChatGPT jut eszükbe.
Ez amúgy a vállalati életben is így van? Vagy ott azért kicsit bátrabban használják a többi megoldást is?
A vállalati életben is használunk nyelvi modelleket, viszont borzasztó körültekintően kell ezeket használni a személyes adatok, a szenzitív adatok miatt. Így azt gondolom, hogy a marketing területnek talán kicsit könnyebb dolga van, hogyha csak tartalmat akar generáltatni egy termékfejlesztéshez, viszont üzlet és ügyfél adatokat nem lehet jelenleg használni, illetve nem érdemes. Ezekre szokták az on-prem megoldásokat használni, ami nincs a felhőben, sokkal biztonságosabb, compliance szempontból megfelelőbb szenzitív adatok elemzésére.
Tiszta sor. És hogyha körülnézünk a világban, akkor mit látunk, hogy a Magyarországon az AI használata az hogy áll? Kicsit jobbak vagyunk, rosszabbak vagyunk, akár az uniós átlaghoz?
Megnéztem az Eurostat 2024 májusi felmérését, ez Európai Unión belüli összehasonlítást foglal magába, a nagyvállalati szegmenseket elemzett mesterséges intelligencia használat szempontjából. Az Európai Unióban a nagyvállalati szegmens általában 8%-a használja mesterséges intelligenciát.
Az nem tűnik olyan magas számnak.
Igen, de ha megnézzük az első hármat ebben a felmérésben, akkor Dániában 15,2%-a, Finnországban 15,1%-a, Luxemburgban 14,4%-a a nagyvállalatoknak már használja ezt a megoldást, ennek a hasznát élvezi már most. A legalacsonyabb részesedést egyébként Romániában 1,5%-a, Bulgáriában 3,6%-a és Lengyelországban 3,7%-a tapasztalták a kutatásban. Magyarország egyébként 4%-ot ért el ebben a felmérésben, ami nem is rossz, nem is jó, de haladunk.
Van hova fejlődni akkor
igen,
ezek
igen,
szerint.
Igen. Egyébként ezek a cégek mire is használják a mesterséges intelligenciát? A munkafolyamatok automatizálására és a döntéshozatal előkészítésére, segítésére vonják be ezt az eszközt. A következő use case vagy használati eset még az az írott nyelv bányászata, szövegbányászata, és a gépi tanulás és az azokkal kapcsolatos elemzések, mint használati cél jelenik meg ezeknél a cégeknél.
És te, mint szakértő, mit mondanál, hogyha egy cég, mondjuk nem is a legnagyobb, hanem mondjuk egy közepes vagy kis vállalkozás elkezd azon gondolkozni, hogy ő használná a mesterséges intelligenciát az üzleti életben, akkor mely területen érdemes elkezdeni?
A mindennapi használatban elkezdeni a hétköznapi alkalmazásokkal lehet az egyéni felhasználóknak, ez ilyen például a telefonon bekapcsolt Siri vagy egy Google asszisztens, A vállalatoknak pedig kitalálni azt a stratégiát, hogy mit szeretnének elérni a mesterséges intelligencia használatával, átgondolni azt, hogy mennyi tudás van a cégben ezeknek az eszközöknek az alkalmazására, és megkeresni azokat az adatokat, amit monetizálni tudunk, hol van nagy mennyiségi adat, hol vannak hiányosságok, hol vannak anomáliák, amit az a mesterséges intelligencia segítségével javítani tudunk. Példaként tudok mondani olyan ügyfélszolgálati esetet, nagy mennyiségű beérkezett e-mailek kapcsán, ezeket kompetenciánként szét lehet válogatni, és a kompetens munkatárshoz eljutatni, amivel rengeteg időt és energiát spórolhat egy cég meg, valamint a panaszkezelés priorizálása is egy nagyon jó használati eset a mesterséges intelligencia használatára. Kibervédelem kapcsán nagyon érdekes, hogyha egy kibervédelmi eszköz össze van kötve egy nyelvi modellel, nagyon gyorsan ki tudjuk vizsgálni a fenyegetéseket, és gyors helyreállítás.
Ez például olyasmi, amikor ilyen magyartalanul érkeznek a levelek, vagy mire gondoljunk ilyenkor ez a kiszűréssel?
Itt általában vannak ilyen riasztások a kibervédelmi rendszerekben, amihez hozzá kell keresni nekik az internet az összes javítást, és ezt sokkal gyorsabban meg tudják valósítani, illetve hogyha nyelvi modellel össze van kötve egy ilyen cyber security rendszer, akkor ha nem olyan ügyesen kérdez a kollega, akkor is azt kijavítja, és pontosabb kérdés jut el, hogy mit kell keresni, milyen fenyegetéssel kapcsolatos információkat kell keresni a hálózatban. Hát, amit még értékként látok mesterséges intelligencia kapcsán cégeknél, hogy a szenior kollégákat fel tudjuk a sok terheléstől szabadítani, sok munkaterheléstől, és akár egy medior kollega el tudja azt a feladatot végezni, hiszen van egy mesterséges intelligencia támogatás. Ugyanezt el tudom mondani a kontaktcentereknél, szervizdeszkeknél, hogyha mesterséges intelligenciával építünk egy asszisztenst, ami egy kis sugóablakban megjelenik a képernyőn a kollega előtt, és beérkezik hozzá egy ügyfélnek valamilyen problémája vagy kérdése, a sugóablakban megjelenik 2-3 olyan válasz, amivel jó minőségben gyors kiszolgálást tudunk biztosítani az ügyfeleinknek.
Tiszta sor, és ennek talán olyan előnye is van, hogy ugye a fiatalabb kollégák talán jobban nyitottak az újfajta technológiai megoldások iránt, talán könnyebben tudnak velük boldogulni, és akár szívesebben is foglalkoznak vele. Legalábbis itt a Mérlegen korábbi adásaiban így felmerült, hogy kisebb cégeknél a cégvezetőnek érdemes egyszerűen csak körülnézni a saját kollégái között, mert lehet, hogy meg fog lepődni, hogy valaki mennyi mindent tud már erről a technológiáról.
Igen, én blogolok a vállalati hírfolyamban ebben a témában, és én úgy találtam meg azokat a kollégákat, akik segítik a mesterséges intelligencia projektjeimet, hogy ők már maguk hoztak egy használati esetet, hogy mivel szeretnének foglalkozni, és hogy nézzük meg, hogy van-e hozzá valami eszköz, és azt is meg tudták becsülni, hogy milyen hatékonysága lesz ennek az eszköznek, hogyha bevezetjük. Ezek a fiatal kollégák 10-30% hatékonyságot becsültek ezeknek az eszközöknek a bevezetésére, ami számottevő egyébként, hiszen rengeteg munka van.
Az igen. Egy elég nagy szám, igen.
Igen, igen, igen.
Jó, tehát érdemes mindig körülnézni a saját környezetünkbe is, mert könnyen lehet, hogy meg fogunk lepődni. Jó, és hogyha egy lépéssel hátrébb lépünk, akkor hogyha így az általános életben, most nem az üzleti életben, a mesterséges intelligencia alkalmazása, akkor mire kell figyelni, különösen mondjuk a kiskorú felhasználók esetében?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nemrég olvastam egy kutatást, 2024. szeptemberben jelent meg az NMHH oldalán a 13 és 16 éves korosztálynak a média felületek használatával kapcsolatos kutatása, és azt tapasztalták, és a kutatás eredményei arra mutatnak rá, hogy a serdülő lányok mintegy fele érzi magát kevésbé szépnek a közösségi média felületeken látottak hatására, mert sokukban nem tudatosul az, hogy az online tér hamis képet tár elénk. A veszélyekre is rákérdeztek ebben a kutatásban, ami nagyon érdekes, hogy többsége ennek a korosztálynak tisztában van a veszélyekkel, de mégsem foglalkozik kellő mértékben a megelőzéssel. Jelentős részük nem jól állítja be a profilját, nyilvánosan elérhető személyes adatokat hagy kint a social media felületeken, vagy a közösségi média felületeken. A kutatásnak tanulságos része volt még az, hogy a kockázatokat tudják, és érte is őket ilyen interneten történő bántalmazás, adatlopás, felhasználói fiók elsajátítás, tehát tudják, és tudják, hogy van fenyegetés, de nem mindig tudnak, vagy nem tesznek ellene, hogy ne történjen ilyen velük.
Velem úgy se fog ilyen történni, elütéssel gondolom.
Sokszor. Egyébként, igen, én készítettem egy oktatóanyagot a vállalati hírfolyamba a kollégáimnak, és én mindig azt mondtam, hogy annyira jó videókat lehet már készíteni, és olyan könnyű az arcát megszerezni bárkinek is, hogy a családban legyen egy titkos jelszó, amit csak mi tudunk, nem írtunk le sehova, de ha bármi olyan telefonhívás érkezik, vagy videó érkezik, akkor kérdezzük meg a jelszót, és akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy ezt a jelszót csak a családon belül mi tudtuk, és nem érhet bennünket atrocitás ezekkel a dolgokkal kapcsolatban.
Értem. A mesterséges intelligenciának azonban nem csak ezek a veszélyei, hanem például sokkal egyszerűbbé teszi az álhírek terjedését. Gyakorlatilag ma már bárki tud klónozni, ahogy ugye előbb te is említetted, és elsőre fel se tűnik, ha nem valós felvételt látunk. Fel lehet lépni egyáltalán az ilyen videók ellen központilag, és ha nem, akkor hogyan lehet megtanítani az embereket arra, hogy különbséget tegyenek a valódi és a generált tartalom között?
Hát erre egy nagyon jó példát tudnék mondani. A napokban volt egy esemény Dublinban, úgy hívták, hogy My Spirit Halloween jelmezes felvonulás. 2024. október 30-estére volt megkérdetve az interneten, amikor is több ezeren vonultak az utcára, ami egyébként egy nem valós esemény volt, egy pakisztáni csapat által üzemeltetett weboldalon mesterséges intelligenciával meghirdetett vagy generált esemény volt, és ezt a álbulit a rendőrség oszlatta szét a végén. És a látogatóknak megdöbbentő, hogy nem tűnt föl, hogy a felvonulás útvonala nincs a rendőrség által felkordonozva, biztosítva, a városhivatalos oldalán nincsenek erről információk, a megbízható közösségi média oldalakon vagy médiacsatornákon nincs info. Tehát meglepő, hogy mennyire könnyen megtévesztenek ma már bennünket az internetes keresők eredményei például. Ezért oda kell figyelni, meg kell nézni, hogy honnan származik ez az esemény, milyen link, milyen e-mail címről küldték, a meghívóban vannak-e elírások, szöveghibák, ez mind ráutaló jel, hinni kell a szemünknek, illetve vannak különböző olyan oldalak, ahol a deepfake videókat tudják ellenőrizni ma már a felhasználók. Deepware Scanner, azt hiszem az a neve az egyik oldalnak. Tehát, hogy lehet ellenőrizni, de egyébként a mesterséges intelligenciával a képeket nagyon szépen el lehet, meg lehet változtatni. Szerencse hibázik néha, például az újakat, ha megnézzük az újakat, általában hibásan jeleníti meg. Vagy van olyan extrém dolog a háttérben, ami nem létező tárgy. Illetve a betűkkel van problémája, tehát a feliratokat megnézzük egy mesterséges intelligenciával generált képen, látszik, hogy a olvashatatlan feliratok vannak a háttérben, egészen biztosak lehetünk abban, hogy ez nem valós kép.
Figyeljünk az apró jelekre akkor. És akkor még egy utolsó kérdésre fordulnék hozzád, hogy amikor nagy általánosságban ugye 2 évvel ezelőtt kezdődött úgymond a mesterséges intelligencia őrület a ChatGPT megjelenésével, és akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, ez el fogja venni mindenki munkáját, aztán rögtön jött a válasz, hogy nem, ez lehet, hogy el fog venni néhány munkát, de sokkal többet fog generálni. Hol tartunk most? Elveszi a munkát, nem veszi el, generál-e új állásokat, kell-e félnünk ettől?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, amit most szerintem senki sem tud pontosan megválaszolni. Az biztos, hogy az AI átalakítja a munkaerőpiacot, de hogy ezt hogyan és milyen mértékben történik majd meg, azt még nem látjuk tisztán. Inkább azt mondanám, hogy nem helyettesíti az embert, hanem együttműködik vele. Tehát a segítségével sokkal gyorsabbak, hatékonyabbak tudunk lenni. Az egyszerű és ismétlődő feladatokat minden bizonnyal automatizálni fogják, ezzel felszabadul időnk a hatékonyság mellett a kreativitásra például, és megjelenek új készségek, új munkahelyek is a mesterséges intelligencia kapcsán. Nyilván erre a munkaerőpiacnak és az oktatásnak is fel kell készülnie, hogy más készségeket várnak el a munkavállalóktól ma már. De ha megnézzük a ChatGPT-nek, az OpenAI-nak a weboldalát, már megjelennek új pozíciók, újfajta lehetőségek, amiről eddig soha nem hallottunk ezelőtt, például AI etikai szakértő, mesterséges intelligencia termékmenedzser, mesterséges intelligencia tréner, beszédfelismerési szakértő, biztonsági szakértő, tanácsadó, tehát ezek mind új pozíciók, amik eddig nem voltak, vagy nem volt ekkora kereslet irántuk. És ezek az új pozíciók nem csak technikai készségeket igényelnek, hanem probléma megoldó képességet és kreativitást is ezen a gyorsan fejlődő piacon. Azok, akik megértik a mesterséges intelligencia működését, és tudnak vele dolgozni, szerintem a munkaerőpiacon előnybe kerülnek.
Tehát akkor, hogyha összefoglaljuk, akkor használjuk a mesterséges intelligenciát ésszel, meghatározott keretek között, nézzünk körül a cégen belül, hogy ki alkalmas ennek a használatára, és akkor előrébb tudunk lépni az üzleti életben.
Egyetértek, igen.
Dalos Kovács Gabriella, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ma.
Köszönöm szépen a meghívást, öröm volt beszélgetni erről a témáról, ami a szívemhez rendkívül közel áll, és remélem, hogy minden hallgató talált olyan értéket benne, amit hazavihet, és gondolkozhat, és elindulhat ebben az irányban.
Ebben biztos vagyok. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál. Mi pedig hamarosan folytatjuk az interjúval.
És akkor, ahogy ígértem, itt van velünk a stúdióban Tosóki Dániel, az AI Motív szimulációs csapatának termékigazgatója. Szia!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Az első kérdésem egy kicsit ilyen általános kép lenne, ugye elég régóta beszélünk arról, hogy önvezető autók, folyamatosan halljuk, hogy hogyan fejlődik a technológia, elképesztő videók vannak a neten, amiket lehet látni, akár az, hogy beparkolják az autókat, stb. Stb. De gyakorlatban azért nem érezzük ezt a terjedést. Tudnál egy pár szót mondani arról, hogy mondjuk az elmúlt 2-3 évben mi ment át ez az iparág, hol tartunk most?
Igen, és még azelőtt talán érdekességképpen, hogy ugye ez az egész nagy önvezető boom, ilyen 2015 körül indult, amikor az AI technológiák, mesterség és intelligencia technológiák hardveresen is egy ilyen nagy növekedést hoztak, és ugye akkor nagy ígéretek voltak, hogy ha visszaolvasunk híreket, hogy 2018-ra, 19-re, 20-ra már teljes önvezetés lesz. És
vártuk is nagyon.
És ugye nem ezt látjuk.
Nem.
És ugye ezért is a kérdés. Ugye azóta azért folyamatosan fejlődött a technológia, az AI Motívnál már az eleje óta az volt a fő stratégia, hogy ez így nem egyik napról a másikra lesz teljesen vezető autónk, hanem ez egy lassabb, inkrementális folyamat lesz, tehát hogy folyamatosan adódnak hozzá új és új funkcionalitások az autóknak az önvezető képességeihez, és aztán így is lett, mert ugye azóta sincsen teljes önvezető autó. Igazából az elmúlt 2-3 évben, ami szerintem fontos, és talán érdemes két részre osztani így a piacot, vannak ugye az úgynevezett robotaxik, amik azt csinálják például a Waymo vagy a Cruise technológiája, hogy egy nagyon drága, de nagyon pontos szenzor setupot rátesznek az autóra, és ugye itt az az üzleti modell, hogy ez az autó egy adott városban tud taxiszolgáltatást végezni, ugye ez egy viszonylag komplikált környezetbe, forgalomba, és ugye itt azzal, hogy a taxisofőrnek a költségét gyakorlatilag kiveszik a képletből, ez a nagyon drága szenzor egység meg tud térülni. És akkor ugye van a másik irány, az pedig a tömeggyártott autókba kerülő technológia. Na ugye itt most már az van, hogy a nagyon drága szenzorokat nem lehet felszerelni ezekre az autókra, hiszen hogyha belegondolunk, hogy mondjuk egy középkategóriás új autónak az ára euróban kifejezően jelenleg mondjuk 25-30 ezer euró, akkor ha erre rászerelnénk egy 50 ezer eurós szenzor
az technikát, nem
az nem adná ki a matek. És akkor ugye itt az a megközelítés, amit a Tesla is elkezdett, illetve sok más autógyártó, hogy ennek a szenzor és egyéb feldolgozó hardvernek a költsége ilyen néhány ezer euró lehet. És ugye, ha megnézzük az elmúlt 2-3 évben, egyébként mind a két fronton, tehát a robotaxiknál is, meg a tömeggyártott autóknál is azért van fejlődés, a Waymo most már ajánl robotaxi utakat, nyilván még ott is van hova fejlődni, de azt érdemes megjegyezni, hogy pont az elmúlt héten vontak be 5,5 milliárdnyi tőkét a további fejlesztéseikhez, ami nem történne meg, hogyha
egy
nem
fejlődhetek.
Dollárról, igen, ami egy hatalmas összeg. Míg az autóknál a Tesla egy jó példa, vagy a Mercedes is néhány hete jelentette be, hogy most már autópályán nem is csak 60 km/h, hanem 95 km/h tudja támogatni az E3-as önvezetést, illetve azért nagyon sok középkategóriás autókban is egyre jobban fejlődik a vezetőasszisztencia, egyre kényelmesebb sávtartó funkcionalitásokkal, traffic jam, tehát ez a városi forgalmi asszisztens funkcionalitással, és ezek egyre kifinomultabbak, tehát igazából láthatjuk, hogy van fejlődés, most még ugye a tömeggyártott autókban nincsen teljes önvezetés, de azért folyamatosan fejlődik, és a Tesla talán ebben élenjár, ezt kimondhatjuk. Látható a videókban, ki lehet próbálni, nyilván az USA-ban gyakorlatilag már egy autópálya hosszú szakaszt is végig lehet hajtani egy önvezető módban lévő Teslával.
Ez ugye Amerika, mondjuk Európában mi a maximum, amit jelen pillanatban el tudunk érni?
Hát talán itt a Mercedes példáját mondanám, ez a 95 km/h autópályán, ami, tehát hogy az E3-as funkcionalitás, most ez a csúcs a Mercedesnél, és ez is jövőre fog bekerülni a tömeggyártott autókba.
Mi ez az E3-as funkcionalitás?
E3-as, ugye az önvezető funkcionalitásokat egy 5-ös skálán szoktuk megkülönböztetni, 0-tól 5-ig, a 0 az, amikor gyakorlatilag nincsen semmiféle vezetéstámogató funkció az autóba, Az L1-L2, amit most jelenleg a legtöbb új autóval már elérhetünk, ezek a sávtartó funkciók, adaptív tempomat funkciók, amik igényelnek folyamatos sofőr figyelmet és adott esetben beavatkozást. Az előtt az az, amikor már az autóban kormány sincs, és akkor az L3-as funkcionalitás az, amit már gyakorlatilag a vezető beavatkozása nélkül tud önvezetni az autó, ám de a vezetőnek még mindig a figyelmét igényli, tehát hogyha olyan szituáció áll elő, akkor neki be kell tudni avatkozni. Ez az, amit most gyakorlatilag a Tesla, illetve a Mercedesnek ez az említett funkcionalitása tud.
Uh-huh. Tiszta sor. Ugye beszéltünk arról, hogy hát nem tudom, hogy mondhatom-e, hogy lassú a fejlődés. Ugye nekünk, akik megígérték már, hogy 2020-ban önvezető autónk lesz, nekünk mondhatjuk úgy, hogy lassúnak tűnik. Ez minek köszönhető? Az, hogy a technológia árát leszorítsuk, vagy például akár benne van az is, hogy mondjuk a szabályozás nem annyira támogató, vagy lassabban lépnek. Ez hogy áll most?
Mindegyik, amit említesz. Tehát egyrészt igen, a technológia olcsó kell, hogy legyen, ahogy említettem, tehát az, hogy tömegautókba bekerüljön, az kell egy olcsó technológia, máskülönben nem veszik meg, tehát szerintem nincs az
teljesen
a
logikus,
autóvásárló, aki egy mondjuk 10 milliós autóért kifizetne pluszba 2 millió forintot egy L3-as autópálya asszisztensért egyrészt.
És ennyire nincsen különben? Tehát ezt a 20%-ot nem adnák meg?
A személyes meglátásom, uh-huh. hogy felső kategóriás autóknál igen, de ugye ott, ha azt mondjuk, hogy nem is 30 ezer euró, vagy nem igen. 10 millió forint egy ilyen autó, hanem 20-30, azért ott plusz 1-2 milliót
ez
kifizetni.
Ez sokkal később, igen. Ezért. Aha.
De ugye minél jobban fejlődik a technológia, minél nagyobb darabszámba kerülnek ezek a szenzorok megrendelésre, vagy ezek a komputerek, ugye annál alacsonyabb lesz az egységáruk, tehát hogy így idővel ezek folyamatosan olcsóbbá válnak és megfizethetőbbé. De ez mindenképpen egy szempont, tehát hogy ennek, ami lehetővé teszi ezeket a funkciókat, ennek kellően olcsónak kell lennie. Akkor van a szabályozás, ami mi úgy látunk, hogy Amerikában sokkal megengedőbb, vagy sokkal flexibilisebb, mint Európában.
Ez általában kb. Mindenre igaz.
Így van, aminek nyilván megvan az előnye és a hátránya. Az előnye az az, hogy a Tesla az nagyon nagyot tudott fejlődni, részben ennek köszönhetően, de ugye az ő full self-driving szoftverük, az FSD, jelenleg Amerikában van engedélyezve, az európai, illetve kínai bevezetés az még mindig a szabályozói jóváhagyásra vár. És nyilván ennek az a hátulütője, hogy azért a Tesla is okozott csúnya baleseteket. Ez az, amit Európában más megközelítéssel alkalmaznak. Itt inkább azt mondják, hogy előbb bizonyítsa az autógyártó, hogy kellően biztonságos a szoftvere, és majd utána kerülhet ki az utakra. Tehát a szabályozás is közrejátszik, illetve talán még egy fontos szempont, hogy a tömeggyártott autóknál ugye úgy néz ki, hogy elkezdenek tervezni egy autót, a dizájnját, belül milyen elektronika legyen, milyen funkcionalitások, akkor ugye ez hozzájön az, hogy a különféle szórakoztató elektronika, képernyők, biztonsági technológia, önvezető technológia is belekerüljön ezekbe az autókba, és ugye, hogyha ezek mind elfogadásra kerülnek, hogy egyáltalán mi az, ami bekerül az autóba, hogy néz ki ez az autó a végtermék, onnantól még legalább 2-3-4 év, mire az gyártásba kerül, és ugye, hogyha ezt is hozzáveszünk, hogy a technológia mondjuk tegyük fel 15 körül kezdett el igazán gyorsan fejlődni, kell azért ennek néhány év, és mire oda eljut, hogy jó, akkor most már kellően jó a technológia, is még kell néhány év, mire az autókba bekerül, tehát ez is egy szempont. Úgyhogy talán ezeknek az összessége, ami azt kiadja, hogy még nem olyan nagy számba találkozunk fejlett vezetés támogató funkciókkal az autókban, az utakon.
Ugye említetted, hogy itt Európában kicsit lassabban dolgoznak a törvényhozók. Ti hogy látjátok? Lesz ebből gond, vagy pedig azért idővel minden meg fog oldódni?
Fejlődik, tehát a szabályozás is fejlődik folyamatosan, nyilván nem egyik napról a másikra, de mi nekünk az a tapasztalatunk, hogy ez jön. A szabályozás is egyre több funkcionalitást enged meg, egyre jobban tudja definiálni, hogy mik a szabályok, minek kell megfelelni, tehát ez jönni fog, nem feltétlen mondjuk jövő hónapban, de ebbe abszolút előrelépést látunk.
Aha, tiszta sor. Ugye beszéltünk arról, hogy most hol tartunk, szerinted most látható egy ilyen cél, hogy én tényleg csak beülök a kocsimba, bepötyögöm a végcélt, és hátradőlök, könyvet olvasok, ne adj Isten, hogyha olyan ember vagyok, akkor elmegyek bulizni, iszom két sört, és utána hazavisz a kocsi?
Uh-huh. Ugye ez, amit mondasz, ez szerintem azt feltételezi, hogy a L4-es funkcionalitás, ugye az, ami már a sofőrtől, a vezetőtől a figyelmet sem követeli meg.
Így van.
Milyen szituációkban van ez? Igen, amikor a hátsó ülésen könyvet olvasol, vagy esetleg ittosan szeretnél a kocsiba beülni. Ehhez nem tudnék, vagy nem tudnánk időpontot rendelni. Az L3-as funkcionalitás, amikor kell, hogy figyelj, az ugye már gyakorlatilag itt van. Uh-huh. A Tesla, Mercedes, ez folyamatosan a következő években jönni fog. Én azt gondolom, hogy ilyen 2030-ig ez már jóval szélesebb körbe el tud terjedni, és akkor, hogyha ez elterjed széles körbe, szerintem utána várható az L4-es funkcionalitás, de nem tudnék most ehhez egy ilyen időpontot rendelni.
Tiszta sor, és még egy kérdés ezzel kapcsolatban, ugye amikor említetted, hogy bele kell építeni ezeket a funkciókat az új autókba, akkor jellemzően új autókról beszéltünk. Igen. Hogyha mondjuk valakinek van egy mondjuk 10-15 éves autója, és tegyük fel, hogy érzelmileg nagyon ragaszkodik hozzá, nem akarja lecserélni, viszont szeretné ilyen funkciókat bele. Az ma különben egy reális cél?
Személy szerint nem tartom ezt egy reális célnak, ugyanis ez azért nem csak arról szól, hogy laikusan gondolhatnánk, hogy jó, hát felteszek mondjuk a szélvédő mögé két kamerát, meg hátra is egyet, és akkor azt valamilyen komputer a kameraképeket feldolgozza, és akkor megvan az önvezetésem, vagy a fejlettebb vezetés támogató funkcionalitásom. Ugye itt az is kell, hogy ez a képfeldolgozás és annak az outputja összekötésbe legyen mondjuk a kormányt meghajtó mechanizmussal, vagy a fékpedállal, a gázpedállal.
Tehát ezt megoldani, kéne bontani az egész
gyakorlatilag
autót.
Igen, uh-huh. És jelenleg nem tudom, hogy ezt gazdaságosan meg lehetne csinálni. Nyilván, hogyha elkezdesz hackelni, meg lehet, de szerintem tömegesen én nem tartom ezt reálisnak.
Aha, tiszta sor. Jó, akkor mondjuk azt, hogy ez volt a nagy kép, és akkor térjünk át az AI motívra. Egy technológiában kevésbé jártas hallgatóinak el tudnád magyarázni, hogy ti ezen az egészen belül pontosan mivel foglalkoztok?
Igen, ugye ahogy említettem, a bevezetőben van a két nagy irány, van a robotaxi, meg a tömeggyártásba kerülő autókba kerülő önvezető rendszerek, mi az utóbbi szegmensben veszünk részt, és már a cég alapításkor is ez egy fő cél volt, hogy olcsó hardverekkel, olcsó szenzorokkal legyen megoldva ez a technológia, és olcsó kamerák, radar. Van még ugye az önvezetésnél egy harmadik nagy szenzortípus, a LIDAR, ez egy ilyen lézerszkenner, ez nagyon drága, jelenleg még mindig. Itt is arra számítunk, hogy idővel jóval lecsökken az ára, de ez még mindig nagyon drága, és volt több autógyártó, akik azt gondolták, hogy a LIDAR az mindenképpen szükséges egy ilyen szenzorrendszerbe, az AI motiv már az elején is azt mondta, hogy kamera és esetleg radar kiegészítéssel megoldható az önvezetés, pont az olcsósága miatt, tehát mondjuk valahol $500 alatt kéne, hogy legyen ez a költség. És az AI motivnak ez a fő profilja, vagy innen indult a cég, hogy egy ilyen kamerakép alapú önvezető rendszert fejleszten. Ez gyakorlatilag a mai napig is tart, ez a cég fő terméke, ez az, amit AI Drive-nak hívunk. Aztán a fejlesztés során ugye kiderül, vagy hát nem kiderül, hanem menet közben tesztelni is kéne. Ugye ennek a klasszikus metódusa az, hogy van egy autód, van egy új szoftververziód, ami jobb, mint az előző, és akkor kimész tesztelni az utakra, de hogy ezt olyan mértékben elvégezni, ezt a valós utas tesztelést, ami szükséges ahhoz, hogy biztonságosnak nyilvánítsd a rendszer, tehát itt mondjuk több 10-100 000 vagy akár millió kilométerekről van szó, ez azért meglehetősen költséges. Úgyhogy ezt fel lehet gyorsítani azzal, hogyha van neked egy olyan szimulátorod, amiben a funkcionalitásnak egy jelentős részét tudod tesztelni, majd utána mész az utakra. Ez lett a második termék, amit AI Sim-nek hívunk. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, úgy szoktam ezt elmesélni a teljes laikusoknak, mondjuk családba, hogy ez olyan, mint egy szép számítógépes játék, amiben lehet vezetni, és ebben egyébként mi különféle ilyen tesztszenáriókat valósítunk meg, és mindig, amikor kijön az AI-ból egy új szoftververzió, van egy nagyon hosszú lista ilyen tesztszenáriunk, azokon mindegyiken át kell menni, ezzel bebizonyítva, hogy legalább olyan jó az új szoftververzió, mint az előző volt, és utána mehet a valós utakra, tehát ez a második termék. Akkor a harmadik, az az AI datának hívott termék, ez arra szolgál, hogy ahhoz, hogy te mesterséges intelligencia vagy klasszikus computer vision algoritmus alapú rendszer tudjál fejleszteni, kellenek neked úgynevezett képek, adatok. Ez lehet kamerakép, radar, lidar pont felhő, különböző szituációkból, amiből a te rendszered, a neurális hálód megtanulja, hogy hogy kell az autónak viselkednie, manővereznie különböző szituációkban. Tehát ez marha sok adat kell, ezt úgy képzeld el, hogy ilyen több ezer óra felvétel valós utakról, városban, autópályán, különböző szituációkban, különböző napszakokban, időjárási körülmények között. És ennek a klasszikus metódusa az volt, hogy jó, van egy ilyen adatfelvevő autót, szuper, de bejön a nyers adat, és ezt valahogy fel kell dolgozni. Ezt klasszikusan, manuálisan lett elvégezve, ezt annotációnak kívülni ezt a feladatot, az jó melós. Sokba kerül, kevésbé skálázódik, és akkor a harmadik termékünk az pont ezt a célt szolgálja, ez az AI data, hogy a felvett adatokat egyrészt jó minőségbe készítse, másrészt ezt az annotációs, feldolgozós folyamatot teljesen automatikusan végezze el. Manuális munkára gyakorlatilag már csak ilyen minőségellenőrzési szempontból van szükség, míg a végén lesz egy olyan adathalmazod, amivel a neurális modelledet, az önvezető szoftveredet tudod fejleszteni, illetve aztán majd validálni is. Ez a harmadik, és akkor van egy negyedik termékünk, ez az utolsó, ő az AI-ver névre hallgat, ami pedig egy hardware technológia, itt tudnám röviden leírni. Erre pedig azért volt szükség, mert amikor elindult ez az egész önvezető autózás, nem volt olyan cél hardware, ami kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy nagy mennyiségben, valós időben feldolgozza a úton menő autó által, vagy hát a szenzorai által készített szenzoradatokat. És akkor erre voltak persze ilyen megoldások, hogy a számítógépekbe kerülő videokártyával oldjuk ezt meg, amivel nyilván lehet ideig, óráig csinálni, csak ezek nagyok, drágák, nem erre van kitalálva. És akkor erre jött az ötlet a cég vezetésétől, hogy fejleszünk egy olyan gyakorlatilag hardware technológiát, ezt hardware IP-nak hívják, amit hogyha egy megfelelő chipbe beépítenek, akkor ez azt tudja, hogy kifejezetten önvezetéshez szükséges szenzoradatokat gyorsan, hatékonyan dolgozzon fel. Ez egyébként olyas valami, amit szenzorgyártóknak adunk el, tehát a többi szoftverhez képest ez egy kicsit kakuktojás, de ez is egy nagyon fontos alkotóeleme a termék portfóliónknak, illetve magának az önvezetésnek is, hogy legyen egy olyan hardvered, ami egy olcsó chipbe be tud kerülni, és hatékonyan feldolgozza a szükséges adatokat. Tehát ez a négy termék, amit jelenleg is fejleszt az AI Motive.
Lehet olyat mondani, hogy melyik a legkeresettebb?
Inkább úgy mondanám, hogy talán külön fogjuk érinteni ezt a témát, de 2022-ben felvásárolt minket az Igen. autóipari óriás, a Stellantis, ami alatt több mint 10 autóipari márka található, és a felvásárlás célja náluk az volt, hogy az AI-ot, tehát az önvezető szoftvert csak és kizárólag ők használják. A többi három terméket pedig továbbra is értékesíthetjük a piacon, hogy melyikre a legnagyobb a kereslet, gyakorlatilag mindegyikre nagy, úgyhogy ezt nem feltétlen szegmentálom, de mindegyikre van nagy kereslet.
Oké. Kicsit az alaptechnológiára, ugye te most mindig arról beszéltél, hogy az autóban van szenzor, az autóban van kamera. Én emlékszem még, amikor ez az egész önvezető autó dolog így elindult, akkor mindenki arról beszélt, hogy kell az úgynevezett támogató környezet, tehát hogy a városon belül is legyenek érzékelők az utak mentén, legyen az autópálya végérzékelőkkel, és akkor még emlékszem, hogy olyanokról beszélgettem ilyen szakértőkkel, hogy hát ilyenkor ugye olyanokra kell vigyázni, hogyha valaki mondjuk leül egy laptopon, ne tudja meghackelni a rendszer, stb. Ezekre még mindig szükség van, vagy most már tud annyi adatot az, amit ti beletesztek az autóba, hogy azzal is elmegy?
Szerintem ez egy olyan kérdés, hogy annak függvényében fogsz különböző választ kapni, hogy kit kérdezel, amiket kérdezel. A céges filozófia az AI Motive-nál már az eleje óta az volt, hogy oldjuk meg úgy az önvezetésnek a problémáját, hogy ahhoz ne kelljen semmiféle más eszköz, támogató eszköz, akár infrastruktúrán szenzorok, ami ezt lehetővé teszi, ha nem szeretnénk csak az autóban lévő magunk által fejlesztett technológiára hagyatkozni. És ebbe továbbra is hiszünk, mi azt gondoljuk, hogy ez nem szükséges. Ezzel együtt látjuk annak értelmét, illetve a szabályozás is ebbe az irányba megy, hogy bizonyos szituációkban tud azért az segíteni, hogyha van mondjuk egy, nem tudom, forgalmas kereszteződésben fel vannak szerelve szenzorok, amik segítenek abban, hogy az egymást keresztező utakon beérkező autók egymással kommunikálni tudjanak. Tehát, hogyha mondjuk bemész egy kereszteződésbe, és a másik irányból jön nagy sebességgel egy autó, ez például a mindkét autó tudomására jusson, és valamilyen döntést ennek megfelelően tudjon magától hozni. Tehát azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy ez az irány is megvan, viszont mi továbbra is abban hiszünk az AI Motive-nál, hogy enélkül is meg kell tudni oldani az önvezetést.
Ha különben az előző példánál számolva érdekes, hogy több ilyenfajta cég van, aki ilyen önvezető technológiával foglalkozik, ugye te is említettél másokat is, és hogy például két különböző cég önvezető rendszere tud kommunikálni egymással, vagy van egyáltalán olyan cél, hogy eljuss, mert ugye az előző példát kapcsán ez csak akkor működhetne, hogyha mind a kettő ugyanannak a cégnek.
Igen. Amennyire ismerem ezt a technológiát, nem vagyok a szakértője, hogy vannak különféle ilyen iparági sztenderdek, és azt gondolom, hogy ez lehet így a közös nevező abban, hogyha két különféle cég ilyen jellegű technológiát fejleszt, azt tudjon egymással kommunikálni. Tehát azt gondolom, hogy ez csak így tud működni, máskülönben nem
sok értelme. Hát én is úgy gondolom, hogy így lenne értelme az egésznek, igen.
De hogy például az AI Motivnál, ami mi dolgozunk, én nem tudok arról, hogy az bárki által meghatározott cél lenne, hogy a mi önvezető rendszerünk másik önvezető rendszerrel tudjon kommunikálni.
De ahogy mondtad, a tieteket alapvetően úgy tervezitek, hogy ne is kelljen kommunikálnia.
Így van.
Tiszta sor. Jó. Amit még mindenképpen szeretnék ezzel a téma kapcsán kérdezni, hogy ugye azért vannak szkeptikusok, nem is kevesen. Ugye említettem az előbb akár azt, hogy meghekkelni, biztos van olyan ember, aki attól fél, hogy beül a kocsijába és el fogják rabolni, stb. Stb. Vagy hogy a rendszer az biztos nem lesz elég biztonságos, mert mit tudom én, köd van, nagyon esik az eső, szembesüt a nap, a kamera nem látja, stb. Nekik mit tudsz mondani?
Igen, nyilván, hogy ezt a kérdéskört egy nagy plénum előtt kielégítően meg tudja válaszolni az ember, szerintem nincs egy univerzális válasz. Aha. Igen, példákat szeretnék mondani. A személyes tapasztalatom volt, amikor a Budapesten megnyitották a 4-es metrót, ugye abban nincsen gyakorlatilag vezető teljesen automata rendszer. Ott is a megállókban én azért hallottam szkeptikusokat, hogy hát erre nem szabad felülni, mert mi lesz, ha. És ilyenek
én
szerintem vannak
lesznek. Különben, igen.
És aztán egyébként meg, ha megnézem, napi szinten használják az emberek, és persze az elején egy ilyen nagy sok volt, hogy úristen, hát ebben nincsen humán személy, aki ezt vezetné, mi fog történni, és most azt látjuk, hogy hát megy. Olyan különösebb gondok ebből kifolyólag szerintem nem is adottak.
Nem is voltak, én sem emlékszem rá, igen.
Tehát azt gondolom, hogy ez nyilván, hogyha folyamatosan jön be, és nem egy nagy lépéssel, akkor meg még könnyebben átveszik ezt az emberek. Ez egy példa. A másik, ami eszembe jut, hogy nem tudom, te vezettél-e már olyan autót, amiben van egy viszonylag jól működő sávtartó és adaptív tempomat rendszer, hogy ezek azért úgy kényelmesek. Uh-huh. És akkor az ember először kipróbálja, hogy működik-e, tesztelgeti, hogy tényleg nem megy bele az előtte haladóba, az lefékez, az enyém is lefékez, tényleg nem hagyja el a sávot. És akkor onnantól, amikor rájössz, hogy ez egy kényelmesen működő rendszer, akkor már kevésbé kérdőjelezed meg azt, hogy biztonságos, el fogják rabolni, meg fogják hekkelni. Természetesen ilyen mindig benne van, de ez benne van úgyis a pakliba, hogy neked nincsen önvezető rendszered, úgyis úgymond meg lehetne hekkelni
az autót, vagy elrabolni.
Tehát én azt gondolom, hogy ezek a nap végén a biztonságot szeretnék növelni, illetve a kényelmet szeretnék növelni, és azt gondolom, hogy ahogy ezek így folyamatosan szépen lassan beépülnek az autókba, és elkerülnek a végfelhasználókhoz, akik rájönnek, hogy ezek tényleg biztonságosak, kényelmesek, de jó, hogy megfogott a múltkor a sávváltásnál ez a rendszer, mert ott volt egy autó, amit nem láttam a holtérbe, akkor ezek el tudnak terjedni. És akkor persze mindig lesznek majd kirívó esetek, amikor nem úgy viselkedett a rendszer, stb., de ugye erre van mégiscsak a szabályozás, vagy valamiféle ellenőrző mechanizmus, hogy ilyen esetek ki legyenek vizsgálva, ellenőrizve legyenek olyan lépések foganatosítva, amik lehetővé teszik, hogy ilyen ne vagy még kisebb számba forduljon elő. És akkor talán egy utolsó, hogy aki szereti a statisztikákat, hogy a legtöbb baleset közutakon még mindig arra vezethető vissza, hogy egy emberi hiba történt, mert ittas vezetés, figyelmetlenség számos oka lehet ennek, és az önvezető funkciók azok nem fognak ittasan vezetni, a szenzoraik, hogyha megfelelően tudják érzékelni a környezetet, tehát mondjuk nem sarasak, akkor valószínűleg sokkal rövidebb reakcióidő alatt tudnak nagyon sok helyzetben reagálni, mint az ember, és készítettek is statisztikákat, pont aminap olvastam Amerikába, 2016-tól elemezték az önvezető üzemmódba elvégzett vezetéseket, összevetették az emberi hibák által okozott balesetekkel, és az jött ki, hogy jóval kevesebb balesetet okoznak az önvezető rendszerek, még úgy is, hogy erősen fejlesztési fázisban vannak, tehát még a statisztika is amellett szól, hogy jól megtervezett és tesztelt, validált rendszerek nagy átlagba kevesebb balesethez vezetnek, mint amennyi baleset egyébként az emberek által kerül okozásra. Igen, talán így körbejártam több szempontból a témát, én ezeket tudnám mondani. És akkor persze nyilván, hogy teljes legyen a kép, azt is tudjuk, hogy van olyan, hogy a vészfékező rendszer egy fals pozitív észlelésre befékez a nagy semmi közepén, természetesen ez megtörténik, de azért azt látjuk itt is, hogy ezek a rendszereket folyamatosan fejlesztik, egyre kevesebb az ilyen példa, és én személy szerint arra számítok, hogy azért az évek során ezeknek az ilyen fantom fékezések, vagy fantom mechanizmusok, vagy bármilyen más hasonló reakciója az autóknak, ez azért csökkenni fog továbbra is.
Egy dolog így megütötte a fülemet, amikor mondtad azt, hogy mondjuk nem saras az érzékelő. Ez mekkora kihívás, vagy ez mekkora probléma? Tehát ez olyan, hogy igazából jól lenne minden reggel így letisztogatni azokat a felületeket, vagy?
Nem feltétlen. Igazából itt a rendszerek felé a nagy elvárás az az, hogyha mondjuk a szenzoroknál ez egy példa, hogyha azt érzékeli a rendszer, hogy nem tud elég jó minőségű információt hoz jutni ahhoz, uh-huh. hogy a valamilyen funkcionalitást ellásson.
Bocsánat, itt hadd kérdezzek, de ezek közben ebbe például egy ilyen köd, nagy esőzés bezavarhat?
Éppen bezavarhat, igen, uh-huh. igen, abszolút. Akkor itt, ami az elvárt működés a rendszertől, legvégső soron, hogy ezt észlelje, és ebben az esetben mondjuk egy autópályán vagy visszaadja a kormányt, vagy leálljon. Sőt, olyan is lehet, hogy mondjuk észleli a rendszer, és ez most már elvárás a biztonsági szabályozás által, hogyha a sofőr mondjuk elájul menet közben, akkor ezt a rendszer érzékelje, biztonságosan állítsa meg az autót, és aztán automatikusan kezdeményezzen például akár egy vészhívást. Szóval természetesen, hogyha összekened sárral az összes szenzort, akkor nem
akkor
fog, működni.
Fog működni. Jó,
nyilván tisztítani kell az autót, ez lehet gond, de azért ezek a rendszerek a fejlesztésük során, és például a szimulátorban nálunk is lehet ilyet csinálni, hogy mondjuk a kamera egy részét besarazzuk, elfedjük sárral, vagy valamilyen kosszal, vagy marha nagy köd van, marha nagy eső. Tehát nyilván, hogyha nem lát a kamera, nem lát a radar, akkor a rendszer se tud úgymond a semmiből kitalálni, hogy mi történik, de hogy azért nagyon sok esetben, függetlenül attól, hogy nem szuper tiszta az adott szenzor, még jól tud működni a rendszer, ha már nagyon mondjuk elkoszolódik, akkor pedig tudnia kell ezt felismerni, és akkor adott esetben visszaadni a kormányzást, ahogy említetted, vagy akár le is állítani az autót magát.
Azért nekem most így valamennyire laikusként elég nagy kihívásnak tűnik az, amit említette, hogyha mondjuk nagy köd, nagy eső, ilyesmi, akkor ugye kevésbé lát. Gondolom, már ti is gondolkoztok, hogy ezt hogyan lehetne kikerülni, hogyan lehetne semlegesíteni ezt a problémát. Erről tudsz egy pár mondatot mondani?
Persze, ugye, amikor ezt problémaként megfogalmazzuk, akkor alapvetően az ember szerintem a kameraszenzorra gondol, de az autó szerencsére van radar is, és például a radarnak a köd az nem akkora probléma, a nagyon nagy esőse. A lidarnak már éppen lehet, és akkor egyébként most is sok rendszer úgy működik, sok ilyen vezetéstámogató rendszer, mondjuk egy adaptív tempomat, hogy radarjelek által érzékeli azt a kamera képen felül, hogy az előtte haladó autó milyen sebességgel, milyen távolságba halad, és ezt meg tudja úgy is tenni, hogy te már esetleg a köttől nem látsz.
Uh-huh.
Tehát az, hogy többfajta szenzor van, azokból több is, ezt úgy hívjuk ugye, hogy redundancia, ez önmagába is tud segíteni.
Oké. Egy kicsit kanyarodjunk el más irányba. Idén augusztusban engedélyt kaptatok arra, hogy használjátok a technológia tesztelésre az M6-os autópályát. Hogy kell egy ilyet elképzelni? Tehát, hogy egyáltalán mit teszteltek, és ide kapcsolódóan különben, hogy milyen a kapcsolat a magyar hatóságokkal, mert itt gondolom a hatóságokkal kell kapcsolatban lenni, ők adják ki ezt az engedélyt, ilyenkor lezárják az autópályát, és hajrá!
Ne, azért ennyire szerintem nem szükséges túl misztifikálni. Ez egy speciális eset volt, elmesélem szívesen. De az volt, hogy volt ez az autópályaszakasz, amit megépítettek, és még nem volt átadva
a
közlekedők számára, tehát még lezárt volt. És a szimulátoron belül, mert ez egy szimulációhoz végeztünk tesztet elsősorban, a különböző szenzorok, tehát a kameráknak, radaroknak, lidaroknak különböző működési mechanizmusait igyekszünk a szimulátorban is beépíteni. Ezek ilyen nagyon szofisztikált technológiák, tehát hogy amíg mondjuk te azt gondolod egy számítógépes játékban, hogy fú, ott a kamera, az lát valamit, és akkor megvan oldva a kamerád, azért ennél egy kicsit összetettebb, vagy jelentősen összetettebb. Csak mondok egy példát, hogy a kameránál is a nap végén ugye a kamera úgy működik, hogy van egy érzékelő a digitális kamerában, amin vannak a pixelek, amik azt nézik, hogy az adott pixelre eső fotonok száma az mennyi. Uh-huh. És akkor ezáltal fog ő egy bizonyos képi jelfeldolgozó algoritmussal egy képet előállítani, és ezt valahogy tudni kéne szimulálni a szimulált környezetben és ilyen mélységben. Ugyanez igaz a lidarra is. Tehát mi történik akkor, hogyha neked van egy lidarod, ami kibocsát, mondjuk tegyük fel 64 lidar sugarat egy adott időpillanatba, de esik a hó, és az egyik hópehelybe belemegy ez a lidar, ott megtörik.
Aha.
És hogy ez mind olyan, ami fizikailag leírható jelenség, és ezt tudnunk kell a szimulátorba is véghez vinni, máskülönben nem lenne kellően közeli ezeknek a szenzoroknak a működése.
Tehát
a valós
lényegében szenzoros. Azért teszteltetek, hogy a szimulátort...
És ezt akarom mesélni, igen, hogy itt ez, amit említesz tesztelés, ez itt pont arról szólt, hogy hogy néz ki egyébként pont a lidar visszaverődése egy teljesen steril új úton, a felfestésen, ami még szép tiszta, nincsen lekofa, amit referencia ként tudunk használni. És hogy ez a teszt, ez kifejezetten erről szólt, egyébként ahogy tudom, felvettük a kapcsolatot a hatósággal, teljesen nyitottak voltak, örültek, megbeszéltünk egy időpontot, amikor oda mentünk tesztautókkal, mentünk néhány kört, csináltunk felvételeket, erre fókuszálva, hogy a lidar visszaverődéseket meg tudjuk vizsgálni, majd ezen eredmények alapján szimulátorban lévő lidar modellen fejlesztettünk egy kicsit, ami így még realisztikusabban működik. De egyébként úgy általánosságban is a hatóságokkal megfelelő a viszony, tehát nyilván itt az autókat, amiket teszünk, ezeknek speciális rendszáma van, azokkal lehet menni az utakra tesztelni, nyilván ahol adatrögzítés történik, ennek van egy adminisztratív része, jogszabályi része, ezeket be kell tartani. De ennek kapcsán én azt gondolom, hogy megfelelő jó együttműködés van minden olyan hatósággal, aki ezekbe érintett.
Uh-huh. És akkor különben ezt hogyan kell elképzelni, hogy mint tudom én, fejlesztetek egy új funkciót, vagy egy meglévő funkciót továbbfejlesztetek, stb., akkor megvan, kipróbáljátok a szimulátorban, és hogyha minden stimmel, akkor kipróbáljátok, kigurultok itt a szép földjére, és akkor hajrá?
Aha, igen, a Szentendrei úton van sok tesztelésünk, meg egyébként tehát különböző autópályaszakaszokon is, de igen, tehát hogy ez ennyire úgymond egyszerű, hogy kigurulunk, és akkor ott is teszteljük. Illetve az fontos, hogy van irodánk Kaliforniában és Japánban is, és ezek is fontos teszthelyszínek, mert nyilván Amerikában vagy Japánban más
megengedőbb
a közlekedési táblák, felfestések, szabályok, és ugye az a cél, hogy ne csak mondjuk a Szentendrei úton tudjon az autónkön vezetni, hanem gyakorlatilag bárhol a világban, ahol erre felkészítjük. Igen, de hogy ez gyakorlatilag ilyen egyszerű. Nyilván azért az fontos, hogy önvezetés során is folyamatosan mérünk számtalan szempontot, és számszerűen elemezzük ezeket. Ez nyilván algoritmusok végzik a nagy részét, amelyek aztán produkálnak valamiféle riportot, ami alapján összevetjük, hogy bizonyos metrikák alapján hogyan teljesített a szoftver, hol szükséges további fejlesztésre. Nagyjából ez a mechanizmus, és akkor nyilván a következő fejlesztési ciklusban akkor ezekre a részekre fókuszálva történik fejlesztés, új verzió kiadás előtte szimulációs tesztelés, úton tesztelés, és akkor összevetjük, hogy azok a metrikák javultak-e.
Volt olyan különben, hogy mondjuk Amerikába vagy Japánba mondjuk más értékek jöttek ki, mint itthon, vagy volt valami meglepő, hogy hú, ez teljesen máshogy működik ott vagy itt?
Én ilyenről nem tudok, mondjuk ez szimplán lehet, hogy csak arra vezethető vissza, hogy én inkább a szimulátorral foglalkozok, de biztos vagyok benne, hogy vannak földrajzi lokáció eltérés miatt eltérések a rendszer teljesítményében.
Jó. Amit még akarok kérdezni, ti magát a mesterséges intelligenciát mire használjátok? Tehát a cégen belül konkrétan.
Tehát egyrészt a termékeink fejlesztéséhez. Most gondolkodtam rajta, hogy van-e olyan, ami mondjuk így a napi munkámhoz elengedhetetlen. Most így kifejezetten nehéz ilyet találnom, de az biztos, hogy tehát a termékeink fejlesztéséhez mindegyikhez, tehát az önvezető szoftverhez, a szimulátorhoz, az adatfeldolgozóhoz és az AI-verhez is a hardware IP-hoz, ez mind elengedhetetlen. Néhány példa, hogy most a szimulátornál egy olyan technológiát fejlesztünk, ami most elég nagy beszédtéma így a kutatói, meg iparági fórumokon, hogy ugye, ahogy említettem, kell neked egy 3D-s környezet, amiben tudsz tesztelni, ez egy ilyen virtuális környezet, és akkor ezt hogy csinálod meg? Tradicionálisan úgy, hogy vannak jó, szuper jó 3D művészeink, akik ezeket a környezeteket előállítják különböző szoftverek segítségével, és most egy olyan technológián dolgozunk, ami ezt így tudná gyakorlatilag eliminálni azzal, hogy az adatfelvevő autón kimegy, tesz pár kört egy adott helyszínen, ezeket az adatokat, ami ebből a pár körből kiesik, bedobjuk egy ilyen mesterséges intelligencia modellnek, ami a végén outputként kiadja annak a valós felvételnek a 3D virtuális verzióját, amiben aztán különböző szimulációkat tudunk futtatni, meg tudjuk változtatni a fényviszonyokat, időjárási viszonyokat, forgalmat, ezáltal tudunk generálni különböző olyan szituációt, amiben érdemes teszteni, nem csak egy egyszerű, és ennek azért van jelentősége, mert például a szimulációs iparágban az egy nagy kérdés, hogy 3D környezeteket, ami kellően részletgazdag, hogy állítasz elő nagy számosságba, mert kézzel lemodellezni a világot azért nem egy reális cél, de ez például egy eszköz lehet arra. De
ugyan... És különben mennyire reális képet ad vissza? Ugye mondtad, hogy pár kört mentek, és utána a modell, ami felépíti, az mennyire hasonlít?
Hát most nyilván itt a podcastban nem tudok mutatni felvételt, de egyébként tehát, hogy nagyon, nagyon realisztikus, aha, simán azt gondolnád, hogy hú, ez egy kamera felvétel.
Aha, az kemény.
És akkor ugye nyilván ezt úgy szoktuk tesztelni, hogy akkor egy adott kamera felvételen hogy viselkedik az önvezető szoftver, milyen eredményeket ad, és akkor összevetjük azzal, hogy ugyanennek a szimulált verziójában hogy viselkedik, és akkor az a cél, tehát a jóságát azzal mérjük, hogyha a szimulált valóságban is közel ugyanolyan eredményeket ad, akkor az kellően jó.
Tiszta sor. Ugye említetted korábban, hogy a Stellantis megvette a céget. Ezzel kapcsolatban az első kérdésem az lenne, hogy szerinted ti mit tudtok nyújtani a Stellantisnak, és igazából ugyanezt megfordítva, hogy a Stellantis mit tud nyújtani nektek.
Igen. A Stellantis azért vásárolta fel az AI motivot, mert ugye 2015 óta megy a verseny a legjobb önvezető technológiáért, ugye a Teslát említettük, Mercedes-t említettük, igen, említhetnénk más nagyobb fejlett technológiával rendelkező cégeket, és ugye a Stellantis még 15-ben nem volt Stellantis, tehát igen, ez több cégnek a összeolvadásából született, de hogy a legtöbb automárka az alapvetően a középkategória a Stellantis brandjei közül, Peugeot, Fiat, Chrysler, stb., Opel, és őnekik nem volt saját önvezető technológiájuk, ugye a BMW-vel együttműködve dolgoztak az Autodrive 1-es programon, és akkor miután lett a Stellantis, valamiféle stratégia kellett nekik, és a Stellantis önvezető programjában vesz részt az AI motív, és fejleszti a funkcionalitásokat elszoftveresen.
És megfordítva, hogy a ti életetekben mit jelentett az, hogy megjelent egy hirtelen egy ekkora világcég része illettetek?
Igen, egyébként napi szinten a legtöbb kollega számára meglepően keveset, talán annyit, hogy néha vannak ilyen Stellantis úgynevezett town hall meetingek, ahol nem csak AI motív, hanem a teljes Stellantis szoftverorganizáció részt vesz, akkor azért előtte pénzügyi befektetők finanszírozták a céget, ugye ilyen befektetési körből másfél-két évente kellett újat szervezni. Az, hogy most a Stellantis szám mögöttünk, ez ad egy jó nagy stabilitást, stabilitást, illetve nyilván akik a Stellantis önvezető programján dolgoznak, ők többet interaktálnak Stellantisos kollégákkal, de hogy ha belegondolunk, ez olyan, mint egy másik, bármelyik autógyártó, akivel egyébként sima ügyfélként interaktálunk, hogy persze velük egyeztetjük, hogy mik a fejlesztési célok, mik a felelősségi körök, de hogy gyakorlatilag a legtöbb munkatársnak ez napi szinten nem igazán hozott változást az életébe.
És neked?
Nekem? Kifejezetten nekem se, nekünk a szimulátornak a Stellantis az egyik ügyfele, de nekünk van sok más autógyártó ügyfelünk, és nagyon szívesen segítünk nekik az ő olyan céljaik elérésében, amihez szimuláció kell. Ezt leszámítva, meg néha ezek a town hall meetingek, ezek vannak negyedévente, illetve még ami szuper, hogy Stellantison belül van egy ilyen tech meeting sorozat, ahol különböző régiók, különböző csapatai bemutatják két hetente pénteken, hogy mi az a szoftveres, vagy bármilyen technológia, ami nők dolgoznak, tehát van egyfajta ilyen tudás megosztás.
Ez nem csak önvezetés, hanem ezt gondolom, ez minden.
Ez lehet bármi, ami a Stellantis-os szoftver organizáción belül van, és ez például egy érdekes ezeken részt venni, így a tudás megosztás miatt is látni azt, hogy mások mivel foglalkoznak.
Az különben, hogy tehát egyrészt értem azt, hogy ugye részei lettetek egy ilyen nagy cégnek, ad egy anyagi biztonságot nektek, tudtok úgymond normálisan dolgozni, nem kell azon gondolkodni, hogy gyerekek fél év múlva be kéne vonni valamennyi pénzt, akkor ezzel foglalkozzunk. De hogy valamennyire korlát is, nem? Hiszen igazából innentől kezdve csak az ő autóiba kerülhet be a szoftver, vagy ti ezt nem így élitek meg?
Nem. És azért sem, mert azért az, hogy egy teljes autógyártó cégnek az önvezető programján dolgozzon egy beszállító, az leköt nagyon sok erőforrást, uh-huh. és ugye most a cég ilyen 250-300 fő körüli munkavállalói létszámmal rendelkezik, nem több ezerrel, tehát az AI Drive csapat mérete az ki tud szolgálni kellően egy nagy ügyfelet, ami jelen esetben a Stellantis, hogyha lenne emellé még 2-3, akkor úgymond bővülni kéne a csapatnak. Aha. Tehát most akik ezen dolgoznak, azoknak én azt gondolom, hogy egy nagy előny az, hogy egy valamire kell fókuszálni. Nyilván ennek van 1000 meg egy kihívásra megoldandó problémája, de hogy ilyen értelemben, hogy most limitálva vannak, nem, mert ezek annyira egyedi megoldások minden egyes ilyen autóprogramban, hogy ez gyakorlatilag több évre le tud kötni egy ilyen csapatot. És akkor ugye, ahogy említettem, a cég maradék része, tehát az AI Data, AI Sim, AI-ver, mi pedig továbbra is foglalkozhatunk külsős ügyfelekkel. Ilyen értelemben nekünk nem igazán nektek limitáció. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, személy szerint is, meg feltételezem, sok munkatársam is egyetértene ezzel, hogy limitációt nem igazán érzünk, uh-huh. nem igazán látunk, legalábbis én személyesen.
Oké. Okay. Lassan az időnk végéhez érünk, úgyhogy azt kérdezném meg még, hogy szerinted mi lehet a fő célja a AI Motivnak a következő 5 évben, és akár így nagy big picture-be az önvezető autózásnak a következő 5-10 évben mondjuk, hogy meddig juthat?
Igen, a céges felső vezetés célja egyértelműen az, hogy a AI Motiv technológia kerüljön be Stellantis által gyártott autókba.
Ez mikorra lehet reális követően? Tehát mikorra lehet az, hogy...
3-5 éves időtávon ez megvalósulhat. Uh-huh. Ami ugye azt jelenti, hogy akkor milliós nagyságrendű autóba Igen. kerülne be a technológia, ez azt gondolom, hogy egy nagyon impresszív cél. Ezzel azért még van teendő, de egyértelműen ez a cél, hogy a mi technológiánk nagyon sok autóba bekerüljön.
Így, hogy bocsánat, hogy közbevágok, ugye gyakran szokták mondani, hogy a magyar cégeknek a legnagyobb gondja, vagy nem a legnagyobb, de gyakori gondja az, hogy tök jó technológiája van, de nem tud nagy mennyiségben gyártani. Ez végülis az, hogy bekerültetek a Stellantisbe, ez a probléma úgymond megoldódott?
Igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogyha nyilván nekik egy önvezető programjuk van, amin jelenleg az AI Motiv dolgozik, és nekik is az a céljuk, hogy ebből az egy programból kerüljön be aztán a szoftver az Opelbe, a Peugeotba. Nyilván nem ezekkel a modellekkel kezdenek, hanem mondjuk a Jeep-ben.
Valószínűleg, igen.
Vagy a felsőbb kategóriás brendjeikkel, de igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogy ez egyértelműen a fő cél, hogy minél előbb, minél több autóba, tehát praktikusan uh-huh. Stellantis autókba bekerüljön a technológia. Nekünk szimulátor, illetve a többi, tehát AI Data, AI Ver oldalon pedig az a célunk, hogy a mi technológiánk pedig egyrészt kiszolgálja a Stellantis-os projektet, másrészt pedig, hogy a teljes autóiparba, tehát minden más autógyártónál is egyre több helyre bekerüljön a mi termékünk, tehát hogy a mi szimulátorunkat használják a szimulációs toolchainjükbe, a mi adatfeldolgozó platformunkat használják, a mi hardware IP-nkat használják, tehát igazából az, hogy a mi technológiánk a világ autógyártóinak minél nagyobb hányadában használva legyen.
Biztosor. Uh-huh. Ugye ahhoz, hogy elterjedjen, hogy teljesen automatának kell lennie, ti hogy látjátok, hogy jelen pillanatban melyik eleme az a vezetésnek, amit a legnehezebb úgymond kiváltani?
A városi vezetés talán a legkomplexebb.
Túl sok inger?
Igen, ugye...
Biciklisek, rolleresek, gyalogosok?
Igen, ugye amit az egyszerűbbnek szoktunk nevezni, az autópályás közlekedés, mert ott egy viszonylag, tehát hogyha nincsen nagy történés az autópályán, akkor mondjuk egy 130-as sebességgel megy az autó egy sávba, néha előz.
Így van.
Ugye ez az, amit általában először meg szoktak oldani, vagy ez az a funkcionalitás, ami részben már nagyon sok autóban elérhető. Uh-huh. Aztán szokott jönni ez a traffic jam assist, ez a városi ilyen picit mész megállsz típusú vezetést könnyíti meg azzal, hogy segít ebben a rendszer. meg ugye van még a parkolás, ez is most már egyre több autóba jól működően, kevésbé jól működően, de kerül be, még azért én nem gondolom, hogy teljesen ki lenne forva ez a technológia, hogy minden autóban szuper jól be, de talán a városi vezetés az igen a sok inger miatt meg annyi fajta, tehát azért egy autópályában olyan egy adott szakaszban túl nagy eltérések nincsenek, tehát hogyha van egy kétsávos autópályád, mit tudom én, Veszprém megyébe, vagy Ausztriába, persze az útminőségben éppen lehet eltérés, de úgy a sebességkorlátban, a forgalomban kevésbé, de egy városi közlekedésnél gyakorlatilag városon belül, bármelyik városról, ha beszélünk is, nagyon nagy eltérések lehetnek. Az épület, a lámpák, a gyalogosok, beugrik-e a kisgyerek, van-e játszótér, van-e lezárás, ezer egy dolgot említhetnénk, és ugye nyilván itt még manőverezni is, tehát még az autópályán mész egyenesen egy úton, egy városi közlekedésen belül te jobbra szeretnél kanyarodni egy ponton, vagy balra, vagy van több sávod, és akkor meg akarsz fordulni, ezek azért mind növelik a kihívás komplexitását.
Azt értem. És azt most még nem lehet megjósolni, hogy mikorra lesz megoldva.
Nem, de hogy, tehát, hogy az autópályás vezetéstámogató funkciók már egyre fejlettebbek, ugye a Tesla most azt mondja, hogy a következő szoftver verziója gyakorlatilag ezt tudja kezelni, hogy felhajtasz az autópályára, és egészen addig, amíg lehajtasz, a rendszer vezet helyetted. És akkor a következő lesz a városi vezetés. Ugye itt meg talán a robotaxik példáját visszahoznám, mert azért a Waymo meg a Cruise elég élen jár abban, hogy abban az egy-két városban ezt egész jól tudja kezelni, de hogy az mikor fog oda konvergálódni, hogy a tömeggyártott autókba is bekerüljön, erre most azért én nem mernék így gyorsatot mondani, de szerintem nem a következő 3-5 éven belül lesz. Hogy az újonnan megvásárolt autóddal Budapesten gyakorlatilag beavatkozás nélkül végig tudsz menni.
Akkor türelem, drága hallgatók, el fog jönni ez a pillanat is. Tosoki, Dániel, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, nektek pedig köszönjük, hogy meghallgatatok ma is minket. Sziasztok!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
Biztos, hogy átlátod a számokat? Érted az üzleti folyamatokat? Ahhoz, hogy lásd a gazdasági nagyképet, mögé kell nézned a dolgoknak. Fizess elő a HVG 360 prémium hírleveleire, hogy mindig képben legyél a piaci helyzettel. Keresd a hvg.hu-n.